amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
Fejezetek az ényes mesterség köréből. Összeállítás Magyar Elek írásaiból. Negyedik rész. Minden tűz, tűz.
A lángos gyerekkorom sűrűn megújuló örömei közé tartozott. Ha rágondolok, most is megvillan a szemem, mosolygósá válik az idők és események viszontagságaitól megviselt ábrázatom. A régmúlt évek ködéből felém száll az illata, még az ízét is érzem a kisujj vékonyra nyújtott, jó meleg, lepényformájú tésztának, a savómentes jó tejfölnek, vagy a finom libazsírnak, melyek valamelyikével jól megöntözte vagy bedörzsölte édesanyám. A lángos a kenyérsütés függvénye, mivel pedig nálunk a pesti belvárosban is legtöbbnyire otthon dagasztott kenyér került az asztalra, meglehetős gyakran lehetett részünk a lángos élvezetében. Elmondhatom, hogy életem első két évtizedében jó sok lángost ettem, bár ezzel is úgy voltam, mint embertársaim nagy része a pénzzel, hogy tudnillik, sok lehet belőle, de elég sohasem. Legalábbis, mikor az utolsó falat lángost tenyeltem, mindig szívesen ettem volna még egy darabot, de hát szüleim és testvéreim is ott voltak, s nálunk mindenki nagyon szerette ezt az ízes, szagával szinte orrcimpát remegtető érdekes eledelt. Viszont a fáradtsággal megdagasztott kenyértésztát már jobban megcsonkítani sem lehetett. Elvégre a lángos mégiscsak melléktermék volt, s két tekintélyes nagyságú, hosszú cipó alakú kenyérnek kellett a tésztából kikerülnie, hogy egy hétre elég legyen. Talán mondanom sem kell, hogy édesanyám a 67-es idők után apámmal Pestre került dunántúli jó gazdaasszony dagasztotta a kenyeret. Ennél a fontos műveletnél időnként nekem is szerep jutott. Olyankor, amikor a kenyérsütés iskolai szünnapra esett, én voltam hivatott arra, hogy a gömbölyű hátú teknőt egyensúlyban tartsam. Ez a tisztesség azért ért engem, mert amúgy is szerettem a konyhán kotnyeleskedni, s ha anyám beküldött, hogy inkább a tanulásnak szenteljem életemet, Percek múlva már megint odakint termettem. Praktikus érzékben nem szűkölködő édes szülém végül is feladta a meddő küzdelmet, s hasznosítani igyekezett kukta hajlamú fiát. Hol a rántást kevertette meg velem, hol a zöld babot vagy cukorborsót tisztítatta, hol meg diótörésre meg válogatásra használt fel. Ezt az utóbbi foglalkozást igen kedveltem, mert miként a nyomtató lónak nem kötik be a száját, az enyém is szabadon volt dióválogatás közben. Még ennél is jobban örültem azonban, ha elérkezett a kenyér sütés ideje. Anyám erőteljes dagasztó mozdulatai, sőt csapásai alatt ugyan nagyon is ingadozott a teknő, s nem egyszer minden erőmet össze kellett szednem, hogy valamennyire mégis megőrizzem az egyensúlyát, de a végén jutalmul elkövetkező lángos már előre vetette árnyékát, azaz jobban mondva fényességét. Azután meg maga a dagasztás folyamata is határozottan érdekelt. A liszt citálás és kovászolás az előző nap estéjén volt. Másnap reggel, mikor a langyos konyhában tartott, gondosan letakart teknőről levettük a leplet, a bal oldalon levő liszthegyek alján, mint tátrai tengerszem csillogott a megkelt kovász tükre. A mi kenyerünk rendesen az úgynevezett kétszeres lisztből fele búza, fele rozs készült. A dagasztás előtt ehhez még úgy 14-15% burgonya is járult. Akkoriban a sárga krumpli divatozott Magyar Honban. Igen jófajta burgonya volt ez, színe szép, gusztusos, íze kitűnő, máig is sajnálom, hogy már régen nyoma veszett. Hát ezt a jeles és kenyérbe is nagyon illő burgonyát héjában főzte anyám, meghámozta, reszelőn átnyomta, s a liszt közé keverte. Kellő sózás után és részletekben, szükség szerint a teknőbe öntött víz segítségével megkezdődött a dagasztás. A teknőnek hol egyik, hol másik végébe szedte át a mester jártasságával a még csirizes, ragacsos anyagot, jó időt telt el szakadatlan munkában, gyúrásban, dagasztásban, míg végre már nem ragadt sem a teknőhöz, sem a dolgos kézhez. Megszületett a teljesen sima, szépséges, sem túl kemény, sem túl lágy kenyértészta. Most már csak a két nagy cipóra szakítás, a keresztés és a liszttel meghintett, kenyérruhával kibérelt szakajtóba helyezés volt hátra. Újabb keresztés után, jól letakarva, mindjárt vittük is a pékhez, mivel hogy lakásunkhoz kemence sajnos nem tartozott. Hogy e megkelt tésztából előbb levette anyám a lángosnak valót, az kérdés tárgya nem lehetett. Világ utcai lakásunk közelében két péknek is volt műhelye. Az egyik a 60-i, ma Kossuth Lajos utcában, a Reáltanoda utca felé eső oldalon, kis földszintes házban, a másiké a Rosté, ma Gerlóci utcában, az akkori Károly kaszárnya oldalával szemben. Mi a 60-i utcait pártfogoltuk, és csak akkor vittük át kenyértésztánkat a másikhoz, ha az előbbinél még hideg volt a kemence, s tartani lehetett attól, hogy még bemelegszik, túlságosan is meg kell. Ez az eset azonban igen ritkán fordult elő, és nem emlékszem, hogy kenyerünk valaha is keletlen, vagy elkelt, ragacsos, vagy szalonnás lett volna. Néha én is elkísértem a szakajtókat a pékhez. Néztem az övig mesztelen péklegények fáradtságos, nehéz munkáját, és megcsodáltam a kemencében tomboló hatalmas pokoli lángokat, de már is futottam haza, hogy frissiben ehessem a lángost. Délután pedig, mikor az új kenyér hazakerült és kihűlt, anyám megszegte és kiosztotta közöttünk az első karéjokat. Ilyenkor, ha nyár vége vagy ősz volt, a magyar mondásnak megfelelően puha kenyeret ettünk lágy szőlővel, télen pedig diót ettünk a kenyérhez, mert a másik mondás azt tartja, hogy a dió csak kenyérrel jó. Mindkét mondásnak igazat adtunk. Szőlő és dió is valóban kitűnő volt a puha kenyérrel. Utóirat. A lángosról szólván lehetetlen megfeledkeznem arról, hogy nagy vakációban, néhai magyar Józsi nagybátyámnál járva a Somogy megyei Mesztegnyő községben rétes tölteléknek való pirított, borsos apró káposztával hintettük meg a lángost, máskor pedig tojássárgával és tejföllel ízesített, kapros, sóstúróval kentük meg, és sütöttük pirosra a kemence szájában káposztalevélen. Mindegyik változat remek volt, csak az a kár, hogy mindez már nagyon, nagyon régen elmúlt.
Kenyérben sült sonka már gyerekkoromban is nagyon erősen foglalkoztatta a fantáziámat, valahányszor megpillantottam a régi híres pesti fűszeresek kirakatában. Előfordult, hogy az iskolából is elkéstem. Oly soká bámultam az incsiklandozó kirakatot. Kétségtelen, hogy ilyen formán látásból ugyancsak jól ismertem a kenyérben sült sonkát, a kerekformájú kenyeret, melynek sárgásbarna héján hatalmas aranyszínű durcával kínálkozó forradás vonult keresztül, és belőle kirillant a sonka rózsaszínű húsa. A személyes megismerkedésre azonban csak nagy sokára került sor, felnőtt koromban. Midőn a várbeli dísztéren állott régi Kranzli vendéglőse, a derék Bauer János, egy kis társasággal együtt engem is meginvitált a budaörsi Kálvária hegy sziklájába vágott pincéjébe borkóstolóra. A budai és budaörsi borok, fehérek és vörösek egyaránt, nagyszerűek voltak. De nagyszerű, sőt, remek volt a borkorcsolya is. Ama bizonyos sonka kenyérben sütve. A sonkából persze hiányzott a csont, de csak közvetlen a sütés előtt fejtették ki belőle, mert nem a féle silány kötözött sonka volt, amely tulajdonképpen csak lapocka, s már csont nélkül kerül a pácba és füstre, előre lemondván ízeinek javáról. Az ízek, illatok ellenkezőleg teljes mértékben megmaradtak benne. Nem főttek bele a vízbe, és nem vesztek el a főzőfazékból felszálló gőzzel. A jó fehér búzakenyér megőrizte őket. Magába is szívott belőlük, különösen a levágott bőr alatt meghagyott vékony szalonna rétegből. De a lényegét meghagyta magának a sonkának. Ez a sonkás kenyér aztán a legkitűnőbb szendvics, amit csak elképzelhet az ember. Különösen, ha olyan pompás sasadi és kálváriahegyi bort ihatik melléje, mint mi ittunk akkor. Aki csak főtte tevett, bizony nem tudja, milyen fejedelmi dolog a kenyérben sült sonka. A kicsiben sült apró hallal gyermekkoromban ismerkedtem meg, amikor bevásárlásra induló anyámat kísértem el a régi Dunaparti piacra. A heti vásár színes forgatagában a Petőfi tér és a Fővám tér között minduntalan feltűnt egy-egy gyorslábú suhanc, aki hatalmas tepsit vitt a fején, ide-oda nyargalászott egyik kofától a másikhoz, s frissen sült halat kínált a többnyire termetes asszonyságoknak. A hal apró volt, de jó ízűen ropogtatták, akik vettek belőle. Később azt is megtudtam, hol sütik ezt a népszerű halat. Len az alsó rakparton sorakozó Laci konyhák tűzhelyén. Hatalmas kondérokban gyanús színű leves fortyogott itt. Ágyú golyób is nagyságú gombócokat főztek bele, s három krajcárért öblös cseréptányérral osztották ki a félmeztelen zsákhordóknak, Laci konyhák törzs vendégeinek. A leveses kondér mellett jutott hely a tepsinek, melyben forró zsíron sistergett az apró hal. Közönséges keszeg volt ez. Avatatlan szemében silány és értéktelen jószág. Csupa szálka, fuldoklik utána az ember, ha beleharap. Az arrafelé horgonyzó halászbárkákról teknőszámra vetették piacra Fonda meg Zinkhofer mesterek legényei, de csak a legszegényebb emberek vásárolták. Azok közül se sokan tudták, hogyan kell vele elbánni. A Laci konyhán azonban láthatólag tudták, amit mutat, hogy sokkal nagyobb forgalmat bonyolítottak le benne, mint gombócos levesben. Miként mondottam, forró zsíron sültek az apró halak. A szakácsné sorra fordította őket a másik oldalukra, pár pillanat múlva megsült az egész tepsire való. Tisztelt olvasóim, bizonyára megértik, hogy a látottak alapján valami nagy bizalommal nem viseltethettem a tepsiben sült keszeg iránt. A Laci konyha zsírja fölötte kellemetlen szagot árasztott. Alig ha tudtam volna rászánni magam, hogy egy ilyen halacskába beleharapjak. Csak jóval később, megbízhatóbb helyen került erre sor. Mikor is meggyőzöttem róla, hogy a lenézett, olcsó keszeg nem csak a sokféle halból főzött halpaprikás levének sűrítését szolgálhatja sikerrel, hanem önmagában is ízes, jó eledel, ha megfelelő módon készítjük el. Mégpedig úgy, hogy megtisztítjuk, megírdaljuk, széltében, újnyi távolságokban több vágást csinálunk rajta, sóval, paprikával bedörzsöljük, vagy sós paprikás lisztben meghengergetjük, s forró zsírra tepsibe téve, hirtelen mindkét oldalán jól megsütjük. Ilyenképpen ropogós lesz, hogy szinte törik, s valósággal szálkástól meg lehet enni, fogunkkal jól összemorzsolva. A bécsi szelet egy nagymúltú német szaklap Die Küche szerint az elképzelhető legjobb hússzelet, amely oly illatos, mint a virág, oly zamatos, mint a cseresznye, és oly ropogós, mint a frissen sült zsemle. Szinte jelképe a közép-európai konyhának, s névadó városához hasonlóan népszerű hazánkban is. Hírével segíti borjúhús híján az egyéb rántott szeleteket is, gyakran névbitorlás árán, a pecsenye sztárok élmezőnyébe. Múltját kutatva a nyomok a bizánci császárságba vezetnek. Az oda betörő arabok megismerkedtek a panírozás művészetével, és a móroktól a spanyolok tanulták el fogásait. Onnan jutott el Olaszországba, s hadi események sodorták Bécsbe a múlt században. Radecki tábornagy első Ferenc Józsefhez intézett egyik jelentésében a hadi helyzeten kívül arról is beszámol, hogy Milánóban megismert egy zsemlemorzsába mártott hússzeletet. A tábornagyi jelentés alapján, amelyet Attemsgróf szánsegéd feljegyzése őriz a bécsi állami levéltárban, az udvari főszakács készítette el az első bécsi szeletet. Korabeli feljegyzések szerint a bevezetőben említett elragadtatott jelzőket kiérdemlő bécsi szeletnek, noha zsírban sütik, annyira zsírtalannak kell lennie, hogyha egy hölgy finom selyemruhában ráülne, akkor sem maradjon folt utána. Nehéz feladat, könnyű, finom kezű konyha művészeknek. Mm-hmm.
Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar Elek írásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. A negyedik rész hangzott el.
Az összeállítás 1997-ben készült, és legutóbb 2017. február 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Magunk süttük a kenyeret. Pél Gabriella dokumentum műsora.
Azon a nyári reggelen, amikor megérkeztem a Délcsárhát dombjai között nyújtózkodó Bercel községbe, Erzsi néni, asszony nevén Schneider Istvánné a következő szavakkal fogadott. Arra gondoltam, Gabika, hogy nem csak úgy megsütnénk a kenyereket, ahogy megbeszéltük, hanem eljátszanánk különböző szerepekkel, és azt venné föl a magnóra. De tudják majd, mit kell mondani? Nem lesz gond rögtönözni? Aggódtam egy kicsit válaszként, Erzsi néni azonban csak legyintett. Tudjuk majd, ne aggódjon. Különben is, szabad tévedni, úgy is vágva lesz, idézte vissza kedvesen, amit akkor mondtam, amikor a műsor felvételeire készülöttünk. S bárcsak homályosan sejtettem, mire gondol, határozottan jelentettem ki. Rendben van, kezdődhet a játék. Elindítom a magnetofont.
Hát úgy gondoltam, mama, hogy ma leráttak a búzót, megürölték a új búzóba a lisztet. Hogy kéne mon kenyeret sütni, még kéne tanítani ezt a Jankókot, ott ma Margitka férhöz fog menni, ugye van neki udvallója. A kenyeret még nem tud sütni.
Igen, azt mondom, nagyon meg kell tanulni, az biztos, mert ma én is kiöregettem, te is lassan öregszesz, ugye jönnek a unokák, minden, ha tanuljak, meg a fiatalok is, a unokák is a kenyérsütést, mert bizony sok kenyeret kell megsütni, ahol ilyen család van.
Hát ugye mindig azt mondta nekem, hogy tanuljak még, mert ha férhe megyek, nagy családba megyek, és ha nem tudok kenyeret sütni, hát akkor mi lesz? Ugye üzletcsi volt nálunk, akkor mit tett volna a család, hogyha nem tanított volna még kenyeret sütni engémet, ugye? Hát most én is azért megtanítom ezt a javanyokot, hogy tudjonak, ne válják velük szégyent, hogy férhe mennek, azt még kenyeret se tudnak sütni, ugye?
Így van. Az kell nagyon. Engem is a édesanyám tanított meg. Szegénykém mindig azt mondta, fiam, nagyon sokkal kell a kenyeret dagasztani, mert még nem hull a plafonról a víz. Jézus Mária, úgy megijedtem, hogy milyen plafonról. Hát Homlokodról, azt mondja, addig kell a kenyeret dagasztani, még a homlokodról nem csorog a verejték.
Én is meg szeretném tanulni, mivel hogy ugye én is eladósorban vagyok már. És mielőtt térhez megyek, akkor szeretném megtanulni a kenyérsütésnek a fortélyát.
Te Gizike, csak nem akarsz férhöz menni te is, nem akarod Margit kort még erőzni. Nehoz szégyént rá, hogy a sárgyút fogja a lőpkászolni, nem a szénat?
Lehet így is fordítva is.
Ja, Istenem, ott mit fogok csinálni? Miből fogok lakodalmat két annak csinálni?
Majd megoldja az idő mindent. El lesz az intézve. Én előbb elmegyek a Gizka utána. Jó lesz ez nagyon. Be lesz osztva. Majd elintéződik az. Az ő legények is hozzájárulnak, nem csak mi.
Hát én úgy gondolom, jányok, hogyha mégis férhöz mentek, akárjátok azt a lágzit. Hát akkor ma mégis csináljuk egyszerre. Nem lesz olyan nagy a költség, tudjátok. Ott nincs nekem annyi pénzem, hogy hát két jont egyszerre kiállítani.
Az a vőlegény családokon is múlik, hogy akárjak-e az egyszerre a két menyasszont, nem biztos.
Na jó, fiai, majd még egyeztek.
Most már ismerkedjünk meg a szereplőkkel, a nagymama.
Kertész Jánosné.
Az édesanyja.
Én Schneider Istóni Lankori nevem kis Erzsébet.
És a két lány?
Schneider Lászlóné, Molnár Margit.
Kocsis Jánosné, Gyetvai Gizella.
Akkor folytathatjuk a játékot.
Én nagyon korán kezdtem a kenyeret sütni, 18 éves koromban. Nekünk olyan konyhánk volt, olyan szabadkéményes konyha, ott volt a kemence, ahová a füst ment, mikor a szobába is fűtöttünk, ott volt a kemence is, a húst is ott füstöltük a kéménybe, ahogy ment ki a szobából a füst, meg minden, és ott süttük a kenyeret is. Mind, mikor gyerekek voltunk, édesanyja hozzá készült, ugye ma este a kenyérsütéshöz, a kovasz készítéshöz, megcsinálta este, reggel, mikor fölkelt, mindjárt azon iparkodott, föltette a fejkötőt, és maga elé azt konyharuhát, nem voltak akkor még fehér kötények, csak ilyen háziszőt, konyharuhát tettünk magunk elé, tettek maguk elé, és akkor sihetett bedagasztani, hogy mire iskolába mentünk, ma a lángost süthessen nekünk. Nagyon örültünk, nagyon vártuk a lángost, nagyon finom az. Ezt el se tudja képzelni, aki nem evett még házi kemencébe sült lángost, hogy az milyen finom. Hát én is 18 éves koromban mentem férhöz, de nekem mindjárt először kenyeret küldött anyósom hazánál sütni. Ott volt kemence az udvaron, azt ki kellett fűteni, anyósom ott állt mellettem, és elmondta, hogy hogy kell kifűteni a kemencét. Először bedagasztottam, meggyújtottam, és mikor a tűz leégett tisztára, megkevertem a kemence aljat, akkor ha az cikrázott, akkor no fiam, most már ez jó lesz. Addig a kenyér megkelt, kiszakítottam a szakajtóba, itt ruhát terítettem azt rá a kenyereket, és akkor betettük, és ennek először a lepint megsüttük, ugye, mert hát az mindig köllött kemencébe, mikor kenyeret süttünk, lepint sütni, az volt a reggeli, és akkor a kenyeret, mikor beraktuk, annak két óraig köllött a kemencébe sülni. Hát azért most én itt a bözsilányom, ez ma most én dagaszt, tudja csinálni, de most ma akarjuk, hogy a unokák is megtanulják.
Hát akkor engemet ugye jó megtanított a mama, édesanyom. Akkor én is bizony férhöz mentem, nekem is azt mondta anyósom, na, hát látom, hogy hogy volgott ki a gulyát, tudsz-e kenyeret sütni? Jaj, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hát nekünk is úgy volt, egy nyári konyhában volt a kemence, mondom, mama, mutassa még, hogy hogy kell mégis. Na, megszitott ő a lisztet, mindent, ugye. Na, azt mondja, most ma alj a teknyőhöz, az dagasszó. Hát az is úgy mondta nekem, anyósom is, mind a mama. Hát addig dagaszt, fiam, míg a kezed tiszta nem lesz. Süttem otthon kenyeret, mondom, süttem. Nem sokat mondom, kétszer még megtanította édesanyám. Akkor na, azt mondja, csináljad. Még a kezed tiszta nem lesz. Még a tiszta teknyőtő el nem volik, adjik el dagasztani. Még a plafon nem fog csurogni. Na, ott most már ezek a jónyok is, most ők dagasztanak, ugye? Mert férhöz akarnak menni, ott még kell nekik tanulni. Margit komolt, akkor fogja neki, fiam, dagasztani, majd én odaolok, mutogatom, hogy mégis milyen keményre dagaszt, hogy milyen legyen ez a kenyérke, mert ugye először nem biztos, fiam, hogy fog az neked sikerülni. Ott már többször, ma másodszor, harmadszor jobban fog ez sikerülni. Gizikém, te meg majd segítesz neki a szakálytúkot oda készíteni, a ruhót beletenni, meglisztezni. Akkor Margitkónak megmutatom, hogy milyen nagyok ott szakíjon. Te nagyon figyel, tehát te is férfez akarsz akkor
a figyelem, igen, hogy
nagyon
kell csinálni.
Nagyon figyelj, hogy az anyósod azt mondja, hogy te nem van olyan ügyes, mint a Margitka. Ügyes legyél te is.
Igyekszek, hogy minden jó sikerüljön, jó legyen az a kenyér.
Tudod, mert ha nekem valami nem sikerült, hű, a mama ez olyan titopasszom volt, úgy ránk csapott, hogy azt úgy kellett csinálni.
De meg is tanulta, úgyhogy anyátok az nagyon ügyesen csinál mindent, az biztos. Megtanulta, nem hiába beszéltem neki sokat.
Sejj még a búza, sejj még a búza, ki sem hajtja a fejét. Sejj páros galamb, sejj páros galamb, minden hordja a szemét. Páros galamb, ne hord el a búza szemeket. Sejj, miből süt a, sejj, miből süt az édesanyám kenyeret.
Mi mindent készítettek most elő a kenyérsütéshez?
Teknőt megkészítettük, a szakálytókot, konyharuhat, ábrost, lisztet, sót, burgonyát megfőztük. Mondom, az Margitka főzte most meg a burgonyát. Akkor Gizike készítette a szakálytókot ide, a konyharuhókot. Mondom, egészen jó belejönnek ezek a jankok, mondom, tudják, hogy hogy kell.
A játékhoz hoztak Bercerről kovászt, ezt honnan kérték?
A pékségből hoztuk most a kovászt, mert ugye most otthon nem sütünk kenyeret, csak a üzletből vásároljuk a kenyeret.
Hány kiló lisztből sütnek ma?
Hát most 18 kilóból sütünk, 20 kilót vettünk, és kettőt meghattunk a szakálytósra, mert ezt úgy szoktuk mondani kiszakítani, akkor a konyharuhókat megszúrni. A 2 kilót, a 18-ból még csinálunk kenyeret, még ezt a finom longost, ma mind olyan annyira várjuk. Hoztam egy kis jó zsírt, fokhagymát, jaj, úgy fogjuk ennyi.
Erit, fiam, most már nézd meg a kemencét, mert te azt nagyon jó érted kifűteni.
Hát a kemencének már titka van bizony, azt nagyon kell tudni, hogy kell azt kifűteni. Egyszer terapakolom, mikor az leég, akkor széjjel ütöm a tüzet, és akkor megnézem az ájót, hogy jó cikrázzon, mert ha nem cikrázik, akkor ugye nem sül meg a kenyér benne, jó? Hogyha már lehamvat egészen, akkor kihúzzuk a tüzet, és megnézzük, hogy nem egy túlforró, mert az se jó, hogyha túlforró hirtelen sül, akkor nem jó a bele, ugye, a kenyérkének. Ha még megint csak nem jó van kifűtve a kemenc, akkor bizony nyers marad. Akkor azt ugye nagyon bónatos az ember, hogy egész héten nem éltünk jó kenyeret. Akkor azt kapok a mamótól, hogy elrontottam.
Megérett a tiszta búza, le lehet aratni. Majd a legény szeretője az akarok lenni. Megélem még azt az időt, babám, te leszel a párom. Hogy én téged öleljelek, babám, alig-alig várom. Megélem még azt az időt, babám, te leszel a párom. Hogy én téged öleljelek, babám, alig-alig várom.
Gyerekek, szétüttem a tüzet, most mondom a kemencébe, úgy látom, hogy elég tüzes az ája, most ma Margitka szakíjótok ki a kenyérkét, hogy még a szakálytón is tudjon kelni, azt akkor ma utána be fogjuk rákni, gyerekek, mert ma most jó lesz ez a kemence, és elmegy az idő, tudjótok, hogy most is kell csinálni azért. Sok dolog van itthon.
Jó, szemvonóval kihúzzuk a tüzet, ugye? Akkor még ki kell ezt ecsetőni is, hát ez még nem jó, mert hamus, hát mi lesz vele a kenyérrel? Jó, kell a szakálytón a tészta, most már meg lehet csinálni. Most már be lehet rakni majd lassan a kenyeret.
Mindjárt készíted ma a szakálytókba ruhát, szakálytóruhát, és szakítjuk ki a kenyeret.
Látom már itt, hogy ma értesz valamit a dologhoz, ha nyitasz.
Hát ma muszáj. Én vagyok elő.
Igen, hát ma nézd hát magadot, hogy a fiatalok túl tegyen rajtad.
Jó csinálják, nagymama.
Jó, bizony, jó. Ügyes a anyom, az nagyon ügyes, úgyhogy merem rabizni a Jankalkot, hát tanuljak.
Na gyerekek, ma jó lesz ezek kemince, most ma szakíjatok. Mama maga is nézze még ott, hogy jó, még van ez a tiszta kelvén, úgy nézem. Jó, megkelt.
Jó, megkelt a tiszt?
Jó, bizony, most ma jó lesz szakíjatok ki, hogy a szakajtóba is kelljen rendesen meg. Nagyon szépen, nagyon jónak néz ki, hát, hogy majd milyen lesz, majd megmondjuk, ha megsült.
Hát a tésztát szétosszuk most itt hátfelé, mert hátkenyeret akarunk sütni, de még elveszünk belőle az langosnak is, hogy azért valamennyire egyformák legyenek azok a kenyerek. Hát úgy szeressük, hogyha egyforma legyen. Van azért, hát, hogy fél kilóval, egy kilóval nehezebb, nem egyforma, ugye? Hát azt ott most elosszuk ezt a tésztát, előbb kiszakítunk, van négy langost itten. No gyerekek, mennyi langos legyen?
Négy.
Hányan is vagyunk?
Négy.
Ott lehet itt öt is, mert ott emberek szeretik ezt a langos nagyon, ennyi különösen. Meg fog hagymózni, meg libazsírozni. Ja, ez neki a legjobb étel, a langos. Most is mondta mama, de nekem langos csinálja. Mondom, jó fogok papa csinálni.
Honnét kezdjük? Mellik végéről.
Erről végéről kezdjétek, hogy legyen egy kis hely. Uh-huh. Ott tudjátok összegömbölyíteni, no, majd mutatom a gömbölyítést. A gömbölyítést így kell csinálni, még csak síma nem lesz, addig fogjátok ezt gömbölyíteni.
Maroknyi tésztát kell?
Nem, nagyobb tésztát, ez még most csak a langos, csak mutatom ezen neki, ott, hogy hogy kell gömbölyíteni.
Előbb ebből te vegyük ki, nem?
Ebből
veszünk jó, egyet, jó lesz ez így, csak ebből nehezebb kiszedni. Na de majd összegömbölgetjük, valahogy megoldjuk.
A technő, nem jó technőt hoztam, nem állom. Tisztet.
Most ezzel kell itt kínlódani. Na de majd megcsináljuk valahogy. Ahogy megtanuljuk, úgy lesz.
Szanya, mindegy. Ennek a madrungó.
Nem megjövődik.
Tedd vissza. Tedd ide vissza, és akkor itt.
Itt kell?
Itt, mert nem, hol fogjuk?
Ugye nem lehet? Júj, nem jó lesz. Kikapok a mamától. Mit fog szólni, hogy nem jó csinálom?
Nem baj, fiam, majd mostor jobb lesz. Tudod, egyszer előszörre nem sikerül a senkinek se, ezt többször kell gyakorolni, gyakorlat viszi mindent, a kenyérsütőt is, minden munkót.
Hát igen, gyakorlat teszi az embert mesterré, mindenhol. Na, itt lesz most ma kiszedni belőle a tésztát, meg lesz belőle a sütni való.
Nagy ez a kenyér.
Melyik nagy?
Na, nagyon tele van ez a szakajtó, hely kell venni.
Ez a kicsi. Kis szakajtó, nagyobb
szakajtó.
Kellett volna, mert nagy a tészta. Hát azt kell
tenni a nagyobb szakajtó. Együtt ott tenni, meg cserélni.
Mikor lehet belerakni a szakajtóba a tésztát?
Mikor meg van kezdve a tészta.
Mikor megkelt a teknőbe, akkor már csak
igen. Most ma megkelt, ugye jó a tésztánk, a kemence is jó, kiszakíjuk, mert a kenyérkének a tésztója akkor jó a bele, hogyha jó, meg kell még a szakajtón. Ha nem jó kell még, akkor nem jó, ugye? Azért, hogy... Hagyjuk, hogy jó még kelljen, de azért kell a kemencő is alkalmazkodni, hogy a kemence is jó legyen, jó leégjen, hogy jó meg is süljön, hirtelen se legyen, mert ha hirtelen, akkor se jó, akkor a bele még úgy befülleg.
Most már gyerekek, ha kiszakítottatok a kenyérkét, kaparjátok ki, az lesz a vakarcska, teszünk bele egy kis töpörtyűt, az nagyon finom, tudjátok, ma ettetek olyat.
Ebből a kaparékból szoktuk azelőtt hányni a morzsót, mert van, aki szereti a morzsóval sütni a kenyeret, van, aki sütni valóval. Én jobban szeretem, hogyha morzsóval sütünk, mert a morzsabb bíza van, neki nem van savankós a kenyér, tovább bele, mint a sütni valóval.
Gyorsan összekaparom. Ebből lesz a sütni való. Hát ez nagyon kell a következő sütéshez. Akkor mivel fog megkelni a következő kenyére? Nem lesz sütni való.
Ami a teknőben marad, maradék, azt szedi össze.
Igen, azt összeszedem, ebből ezt összegyúrjuk, és ebből lesz a következő kenyérrel sütni való a kovaszhoz.
Aztán van-e valamilyen varázslat a kenyérrel itt Bercelen?
Hát bizony szokott lenni ilyen. Kenyeret süttek a szomszédok, ha volt legény, a szomszédban még lány, és akkor altattak a kenyércipót, vagy a kenyérből vágtak így ilyen pilleszerűt, és akkor ma untam, hát mindig adnak, mondom a lányomnak, te mindig elveszed a kenyeret, mondom, meglátod majd a néni, oda varázsol téged a fiához. Azt mondja nekem, édesanyám, többet ne vegyél el a kenyeret.
Jókatta a fiút.
Nem, hát sokkal öregebb volt, mint ő, meg kislány volt még, és akkor így belenyugodott, hogy nem iszik inkább kenyeret. De most már aztán kemencét csináltatott magának, mert most már hazai kenyeret akar enni.
Búza, búza, de szép tábla búza. Kihajlik a berceli nagy útra, a berceli legények le is aratják, babájukkal marokba rakatják. A berceli legények le is aratják, babájukkal marokba rakatják.
Viszonylag sok kenyeret sütött életében?
Hát a pékhöz hordtuk addig a kenyeret, megdagasztottuk otthon, mindent csak kézre vittük megsütni. Hát bizony sokszor elég volt a két kenyeret elvinni a hatikosar tetején, vittük, a kezünkbe vittük a kenyérkosarba. És akkor olyan, mint a malomkerék, úgy vittük haza gyönyörű kenyeret, egy hétig ettük. Hol van ma az?
Fiatalasszony korában
ez
volt?
Ez fiatalasszony koromban is, igen, akkor volt jobban. Azután aztán otthon is volt kemence, otthon is sütöttük, akkor ma a túrós lepint, mindent, ma mindent meg kellett tanulni sütni.
Azt nem értem, hogy miért emlegeti, hogy ez milyen jó volt, mikor annyira nehéz lehetett.
Annyira nehéz volt, de tudtuk, hogy mit eszünk. Amit mi csináltunk, azt ettük, az volt a biztos, azt úgy csináltuk, ahogy mindenki szerette, a család. És az volt a jó. Most meg azt kell megenni, ami van.
Monszirén is sok kenyeret sütött?
Hát én nagyon sokat sütöttem, sokáig sütöttem a kenyeret. A fene tudja, hogy egy hétig is ettük azt a kenyeret, de soha meg nem savanyodott. Hogy annak mi a titka, hogy most még harmad napra ma savanyú a kenyér, amit a pékségbe. Jó, nagyon finom, amit elhozunk a pékségbe, de ha véletlenül megmarad harmad napra ma annak nincs az a íza, amilyen meg végig a héten, egy hétig biztos eltartott a hat kenyér, de végig jó volt.
Gizin én is sok kenyeret sütött?
Igen, én is a édesanyámtól tanultam, ő tanított rá, hogy kell kenyeret sütni.
Itt Bercelen?
Bercelen, mert mi itt is laktunk kint a tanyán, ahol most vagyunk, Jákatpusztán. És akkor itt is ugye sok 8 család lakott idekint, és itt majdnem minden nap volt kenyérsütés a cselédek között. Ez nagy urasági volt ez a tanya, és akkor hát minden... Volt olyan nap, mikor kétszer is ki kellett fűteni a kemencét, mert annyian
sütte elég a kemencéből az ág, akkor kiveszik, és akkor a kikotott kemencébe rakják a tésztát?
Igen, igen. Egy kicsit kisöprőzzük az alját, hogy ne legyen hamus, és akkor úgy berakjuk a kenyeret, és 2 óra hosszáig az sül.
Erzsi néni hol tanult kenyeret sütni?
Hát a édesanyámtól tanultam még kenyeret sütni, mert otthon a csalódban, hogy 5-en voltunk, akkor mikor vérhez mentem menyecskének, ott még nagyobb csalód volt, mert én menyecske voltam, még vő is volt. Ott elég nagy volt a csalód, bizony minden 2 hétben sütünk 6 nagy kenyeret, azt örültünk, hogyha ugye ritkóbban külött a kemencét fűteni, mert ugye sok munka volt, ott nem értünk rá. Úgy volt, ezt kiszedtük a kemencéből, mikor megmostuk, volt egy kenyérpóca spejzbe, oda fölraktuk, azt betakartuk egy ábroszoron, ne szavaratjon. A szavarazabb is volt, de azért megettük, mert nem írtünk rá mindig gondják minden nap kenyeret sütni. Most nyújtom ezt a langos lepényt. Itt vannak ezek a fiatalok, hadlósok, hogy valamikor milyen volt a kemencében sült langos lepény. De ma 2-t megsüttem, ma meg is ették. Hát nagyon ízlik nekik, ők nem tudták, hogy ez ilyen finom, ugye? Mondták, hogy ha ma osszor is sütök, akkor megint süssek nekik langos, mert ez nagyon finom. Ha megsül ez a langos, még van ott vagy 4 darab, akkor utána kihúzzuk a tüzet, és akkor be fogjuk rakni a kenyeret. Most megkevertem a tüzet, mert még úgy gondolom, hogy mindig tüzes az alja, nem akarom, hogy megégjen, még egy kicsit mindig hagyom hamvadni.
Szontja a meleget.
Hát igen, jó megsütte a káromot is, de hát meg kell szenvedni.
Ez a fémrúd, ez nem melegszik át?
Ja, olyan forró, néha csak ruhával tudom megfogni, ha ott tüzesedik.
És majd ezt ányol a kenyér?
Igen, most ezt fogjuk majd berakni. Csak még mindig egy kicsit mondom, kell hamvanni neki. De ma a kenyerek meg nagyon meg vannak kelve, ugye kéne rakni őket.
Mama, nem lehet várni tovább. Ma a szakajtóból kijönnek a kenyerek, ma kifele állnak.
Viszont néni, honnan volt ennyi szakajtója?
Ez még a édesapám munkája. Ő nagyon szeretett télen, ezzel foglalkozott. Aratáskor gyűjtött össze szalmát,
ami egészséges, nem volt összetörve, és akkor fűzfavesszőt szedett, és azt volt néki olyan hasító, amivel a fűzfavesszőt négy felé hasította, azt kidolgozta, és akkor volt egy olyan bőrtok, amivel belerakta ezt a szalmat, a rossz szalmat, összetekerte, és így körbe mindig fonta. És ebből készült a szakajtó.
Arattam, arattam, kivét is kötöttem, urásság tárlóján meg is betegedtem. Megvágtam az ujjam, fut a vér belőle. Gyere, kis angyalom, gyógyíts meg estére. Kié az a tábla, amott aratatlan, annak a gazdája házasodni akar. Házasodj meg, gazda, arasd le búzádat. Arasd le búzádat, add férhez lányodat. Házasodj meg, gazda, arasd le búzádat, arasd le búzádat, add férhez lányodat.
Úgy látom, jól sikerültek a lángosok.
Igen, amikor megsülnek a lángosok, jól sikerülnek, örül a gazdasszony, nos, fog sikerülni a kenyér, mert most ez meg kell, szépen megsült, akkor a kenyér is szépen föl fog kelni, és akkor magas kenyerek lesznek.
Ez a mi kenyerünk is, ez szerint jó.
Ez a mi kenyerünk is ilyen szép lesz, igen.
Mire kell ez a toll?
A libatoll?
Evel nézzük még, hogy milyen forró a kemence, hogyha elég a toll, akkor még nem lehet berakni, mert nagyon tüzes. Még mindig várjuk, mert a toll elégetnének. Még hamvannyi kell ennek a tűznek ott. Jó, kifűtöttük most ezt a kemencét. Jobb. A nap is fűtje, a Jóisten is ad jó meleget itten ránk, ugye? Várni kell, igen.
Jaj, jó. Nagyon nagyra sikerült az egyik. Húha. Ez is nagyon nagy. Jó, jó, jó.
Miért kell önteni vízzel a lakáson?
Hát szép legyen, fényes legyen a teteje. A kenyérnek szép teteje legyen.
Nem, nem, szép a
tészta.
Kicsi a lapot.
Kicsi a lapot. Kicsi a lapot. Hú.
Ne legyen a szívüverzi néni, szép lesz az.
Hol a liszt?
Tessék.
Így több van.
Lisztet kellett volna, azért, hogy könnyebb beleugodjon.
Majd egyed is vagyok. Tessék.
Amikor a kenyeret az előbb berakta a kemencébe, a hat nagy kenyeret, nagyon nehéz lehetett.
Hát nehéz volt, egy kicsit mondom, beleforradtam, fajta kezem még annyit beraktam, mert nagyon meleg volt, nagyon sütött a tűz, ugye? Meg azért egy kicsit idegeskedtem, és mondom, jó sikerülre, de ott urlottam, nagyon szépek lettek, majd ha megsül, fölvágjuk, és még lassuk, meg kóstoljuk, hogy milyen, ugye?
Kell nézegetni a kemencében a kenyeret?
Meg kell nézni, hogy megnézjen, mert hogyha megég, ugye, akkor nem jó, és akkor, hogyha jobban fogja, akkor lehúzzuk a tüzet, kihúzzuk a súbert, ha még ugye
urlassuk,
ami van a kéménynél, egy olyan plé, azt betoljuk, hogy ne menjen ki a meleg. Mert ha ott kimegy a meleg, akkor nem sül.
Azzal szabályozzák
igen,
a fenti hőfokot.
Igen, azzal szabályozzuk a hőfokot, igen. És betakarjuk a tüzet, ugye, először nem, hogy megfogja a kenyeret, ha lássuk, hogy jobban fogja, akkor betakarjuk, vagy lehúzzuk a tüzet, ha még nagyon fogja, akkor kihúzzuk a súbert, azt szabályozza a melegset.
És 2 óráig kell sülnie?
2 óráig sülnek, mert nagyok a kenyerek. Ha kisebbek, akkor most 1 órát sülnek. Uh-huh. Majd most kisebbeket fogunk csinálni, hogy hamarabb megsüljön. Sok lisztet dagasztottunk, és akartuk, hogy nagyok legyenek.
Hát nagyok lettek, nem baj.
Nagyok lettek, így van.
Most, mi kell akkor a kenyérhez?
Liszt, só, élesztő. Ez víz. Ez a 4 fajta. Ebből ól a kenyér. 5. a krumpli, burgonya. A legelőször avval kezdjük, hogy megfőztük a burgonyot, akkor beosztottuk a sütnivalót, és akkor most nem dagasztok, akkor amennyi kenyér, annyi marék só, bedagasztottuk, hagyjuk elni, mikor megkelt, mondjuk, hogy jó a kemence, akkor szakíjuk ki. És akkor, mikor kiszakítottuk a szaglajtóba, és jó megkelt, jó a kemence, akkor berakjuk. Ez a kenyérnek a titka, ugye?
A verceli zöld erdőben nem csörög a falevél, ne menj arra, barna legény, a szerelem majd elér. Száraz ágra rászállott egy búzsgerlice, madár onnan integet. Szakítsátok, ha bírjátok, száz felé a szívemet. Száraz ágra rászállott egy búzsgerlice, madár onnan integet. Szakítsátok, ha bírjátok, száz felé a szívemet.
Na gyerekek, most már letelt a 2 óra, ki kell szedni a kenyereket. Dözsi, majd mutasd meg Margitkának, szedje ő ki most. Hadd szokja meg azt is. Jaj, de szépek lettek.
Gyönyörű, olyan nagyok, hát én nem is tudom, hogy hogy fogom kifenni. Nem firke kemence szóljon. Akkora nagyok lettek, lén ezek a kenyerek. Jaj, mama, hát nagyon sok...
Margitka, teszed ki azt már, meglátjuk, hogy te kibírod evenni.
Kibizony, nagyon siettünk, hogy jó legyen, most ma örüljünk neki, hogy ilyen szépek. Ugye tudunk mink is, a fiatalok is kenyeret sütni.
Urlátom, hogy takaros asztal lesz te belőletek? Nem akar, milyen? Mert egyből megtanultatok, hogy hogy kell kenyeret sütni.
Igen, most már kérjük, hogy hanyasra vizsgáztunk le a kenyérsütésből.
Nem akarok kivételt, mind a kettő, jeles 5-ös.
Hogyan ünnepelték régen a Szent István ünnepet, Manci néni, mielőtt még alkotmány ünnepelett?
Hát én még akkor fiatal voltam. Akkor úgy vallásilag Magyarországot a Szent István királyunk rábízta a szűzanyára, akkor vallásosan, de nagyon szép ünnepek voltak. Mentünk a Budára, a Szent Jobb körmönetre, ott én is voltam 2-szer, és rengetegen voltak. Hát nagyon szép ünnep volt. Sütöttünk kenyeret, elvittük a templomba, megáldotta a pap, és akkor megszedte, és akkor szétosztotta ott a népnek.
Utána lett alkotmányunk ünnepe, és aztán a rendszerváltás után most újra Szent István ünnep.
Most újra.
Itt Bercelen hogyan ünnepelték az elmúlt években?
Alkotmány ünnepben fölvonulások voltak, nagy fölvonulások. PS időszakban ünnepeltük mind beáratást, csináltunk beáratókoszorút, programok voltak. Fölvonulás mindenféleképpen, minden gyárt, aratók, minden, vagyis hát a TS-ek fölvonultak. De most már, most a utóbbi időben úgy kezd lezenni a falu helyen a Szent István ünnepen.
Ezért néhány éve a nyugdíjas klubban bemutatták, hogy milyen volt az aratás, nem?
Hát igen, a nyugdíjas klub az bemutatta a aratást. Mind kezdtük meg, igen, fölvették, fölvonultunk. Szép volt, nagyon szép volt.
És kertemben besütött a hold villat, éppen akkor válogattam a rózsát, válogattam, melyik rózsa pirosabb, Betelfalu melyik legény csinosabb, válogattam, melyik rózsa pirosabb, Betelfalu melyik legény csinosabb. Újabb kendőmmel akarom viselni, de az anyám nem akarja engedni. Engedd, anyám, csak még egyszer kötöm föl, őszre már a gyöngykoszorút teszem föl. Engedd, anyám, csak még egyszer kötöm föl, őszre már a gyöngykoszorút teszem föl.
Körülöttem a berceli nyugdíjas klub tagjai.
Molnár Jánosné,
Blaszko Ferencné, Bodonyi Józsefné,
Lándori Lászlóné, Besztapálné,
Blaszko Vincéné,
Szarvas Lászlóné,
Kaspar Györgyné, Maravik Józsefné.
Részt vettek aratásban is?
Igen, részt vettünk.
Hogyan kezdődött az aratás?
Én állami gazdaságban jártam, és ott arattam nagy bandába. Mentünk hajnalba 2 órakor, 3 órakor. És hazaértünk 10 órakor, és újból másnap, úgyhogy nagyon keveset aludtunk aratás idő alatt. Nem volt úgy, mint most, hogy nincs aratás, gépek aratnak.
Mégis dalolva arattak.
Igen, dalolva arattunk. Én 11 éves voltam, amikor édesapám után szedtem a markot, és bizony nagyon sokszor úgy volt, hogy segíteni kellett az idősebb pároknak, hogy én is kiérjek a apukám után a sor végére. Hát nagyon-nagyon nehéz volt, az biztos 11 évesen markot szedni. És amikor már cséplőgéphöz jártam, akkor már olyan 14-15 éves lehettem, és a petrencét, és a szalmát hordtuk fel a kazalra. Hát bizony a kazalba majd belefúltam, mikor kellett fölvinni a kazal tetejére petrencével a szalmát. Azután a törekes lukba voltam a cséplőgépnél, és ott tényleg olyan por van, hogy azt megmondani nem lehet. Szánkat, orrunkat be kellett kötni, hogy a töreket ki tudjuk onnan húzni. Nagyon nehéz munka volt, pedig ugye 14 éves voltam, vagy 15, és akkor elhatároztam, hogy én ezt nem fogom csinálni, és beiratkoztam akkor gimnáziumba, hogy én elvégzem inkább az iskolát, és én ezt a nehéz munkát nem fogom csinálni.
Mit jelent ez a marokszedés?
Elölment ugye az arató, vagyis a férfiak arattak, és a nőknek általában nők szedték a markot. Egy marokkal föl kellett szedni, hogy a következő pár tudja vágni a gabonát utánunk, és azt letettük oldalra. Akkor megint, ahogy haladtunk, ugye, úgy mindig leraktuk oldalra, egy marokkal mindig. És akkor a végén pedig a markokat összeszedtük egy csomóba, kévébe kötöttük, és nagy keresztekbe raktuk be, ahogy jöttek a kocsik, és akkor fölpakolták, és vitték a cséplőgéphez a lealatott gabonát.
Volt azért ebben öröm is, nem?
Jaj, volt bizony. Hát fiataloknak hol nincs öröm, ugye? Ahol nagyon sok fiatal dolgozik. Hát ugye 14-15, talán még többen is voltunk egy cséplőgépnél, és akkor bizony a fiúk elkapták sokszor a lányokat, és direkt meghempergették a szalmakazalba. Hát ez nagyon nagy élmény volt. Azután meg volt hordóba víz, még a hordóba is hát nem annyira dugtak bele, hogy megfújjunk, de beledugtak a vizes hordóba is, ugye nyáron meleg volt a hordóba a víz. Hát jó is esett sokszor az a fürdés.
Régen az uraság pálinkával kínálta az aratókat, ez átmentődött a TSS világba, és kaptak pálinkát aratás elején?
Hát ez úgy volt, hogy mikor arattunk, jött ki a Móri elvtársak, ugye akkor elvtárs volt, jött ki a Móri elvtárs, azt akkor az emberek, hogy kevés a fél deci arató pálinka. Hát én voltam a legvéznabb, a legvékonabb, nyom, azt én is beleszóltam, hogy bizony mondom, mi az a fél deci pálinka. Azt mondja, te csípré, mit akarsz? De azt mondja.
A gazdaságban volt?
A gazdaságban volt, igen. Én ezt csak viccből mondtam. Szegény édesapámnak Isten nyugdassa. Gyomorfekéje volt, ő nem tudta a pálinkát meginni. Én vittem üvegecskét, de azért egész nap elnyalogattam a ő részét is. Azt nem volt semmi bajom akkor tőle.
Hogyan telt az aratás? Tehát nekiálltak reggel a munkának, aztán meddig dolgoztak egyfolytában?
Hát hajnal 4 órától 3:30-tól arattunk. Úgy 8 óra felé volt a früstök, és akkor egy picit pihentünk, és akkor délbe ebédeltünk. Az ebéd az pap volt, meg tészta, fölváltva egyik nap ez, másik nap az.
Milyen tészta volt?
Ilyen túrós tészta, keserű túróval, ilyen jutóróval készült tészta volt.
Hogy hívják azt?
Itt nálunk, Nógrád megyében ez csíknak mondják. Már mi metélt.
Keserű túrós csík?
Igen, meg haluska, de ezt úgy szaggastuk lapockán vízbe. És akkor volt utána uzsonnal, addig megint dolgoztunk, egy kicsit pihentünk, akkor dolgoztunk, akkor jöttünk haza 10 óra felé a aratásból.
És akkor ebédidőben már elkezdték fonni a koszorút, ugye?
Igen, a pihenés alatt fonták a koszorút. Hát ez a koszorú egy kis anyagból állt, egy kis szögletes rongyokat vágtak, és akkor ilyen 3-4 centis szalmaszálat, és akkor úgy fűzték, hogy egy szalmaszál, egy rongy, és akkor ilyen színes rongyból, ez egy ilyen színes koszorú készült. A szalmából még ilyen kosárformát készítettek, és akkor ezt ezzel a szallagokkal díszítették.
Mi történt ezzel a koszorúval, mikor elkészült?
A földesúr, akinek a tarlóján, vagy akinek a birtokában dolgoztak, arattak, és akkor amikor a beáratás megtörtént, akkor adták át az úrnak a koszorút. ő még viszonozta ezt egy ebéddel. Birkát vágott, mert hát általában birka gulyás volt, meg pálinka.
Mi történt aztán a földdel, hiszen még nem hagyták magára?
Nem, még mikor kint voltak a bugyak, akkor mi jártunk libakkal, és akkor siettünk behajtani a bugyába a libakot, hogy ha már jól lakjonak, mink játszhattunk. Ha jött a gazdájába ellenőrizni, akkor gyorsan kizavartuk a útszélire a libakot, ott legeltek. Mikor elment, akkor visszahajtottuk, hogy ha már jól lakjonak, hát ugye szerettünk játszani. Tárlón, hát sokan voltunk ottan gyerekek, nagy banda libakkal jártunk, és akkor mi, ami volt elmaradva a tárlón, mi nagyon sokkal azt szedtünk össze csomóba, és akkor hagyikosárral voltunk, arra szépen rákötöztünk, olyan örömmel vittük haza, hogy csoda, nagyon szépeket szedtünk, sorba raktuk ezt a kalaszt, azt megkötöztük, és akkor úgy raktuk rá a hagyikosárra, leköttük, úgy vittük haza, mentünk haza énekelve. És az nem számított, hogy meleg van, vagy sok volt a munka, bírtuk csinálni.
Udvaroltak a legények is, nem?
Igen, estefele jöttek a legények ki a cséplőgéphöz is, igen. Vártuk estefelét, hogy mikor jönnek, és akkor ott ugye persze szórakoztunk is.
Hát, hogy ezek az aratódalok ilyen történetekről szólnak, hogy vagy elment a legény és fájt a szívük, vagy lakodalom volt szüretre.
Igen, hát amikor eljöttek, hogy vége volt a napnak, hát ugye akinek jött a legény, az haza is kísérte, onnan a cséplőgéptől.
Együtt lenni is szerettek, így falubeliek, akik együtt arattak, szívesen voltak együtt?
Igen. Akkor vasárnap délután sétálva mentünk az utcán, négyen, öten összekarolva, és akkor énekelve jártunk, akkor az volt a szórakozás. Akkor vasárnap délután, létanyja után szokott enni, hát azt úgy mondták, hogy csiribiri. Akkor ha volt zene, ha nem, énekeltünk, és akkor arra táncoltunk. Mert volt rendes bal is, meg akkor voltak ilyen kisebbek is.
Hol tanultak táncolni?
Hát mi csak magunktól tanultunk. Ellestük a idősebbektől, hát azt bizony szeretünk táncolni, még most is.
Miért örültek annyira az új kenyérnek?
Nagyon finom volt az új kenyér. Ha jó búza volt, akkor szép volt a kenyér is. Mert nem mindegy, hogy milyen a búzának a minősége, és hogyha jó minőségű a búza, azt már is lehet állani, akkor szebb a kenyér is.
Elmosolyodott.
Azért mosolyogtam el, mert hát ugye valamikor megsütöttük a, hát attól függ, hogy csalaltam, értem, hogy 6 kenyeret, mert a kemencék voltak 6 kenyeres kemencék, a miénk 12 kenyeres volt, mert nagyon nagy 9 fős volt a család, és akkor megsütötték a kenyeret, nem mindig friss kenyeret ettünk, ez tartott 1 vagy 2 hétig, attól függ, hogy telesüttük a kemencét, ha 12 kenyeret, az 2 hétig tartott, és bizony az nagyon megszáradt, és úgy emlékszek rá, hogy ilyen vizes ruha becsavartuk azt a száraz kenyeret, és egy kicsit megpuhult, és azt tettük, nem a friss kenyeret. A friss kenyér csak 1-2 napig tartott. Jó, krumplis kenyér volt, de 1-2 nap után az megszikkadt, és az újra, meg újra hetekig mindig a szikkadt kenyeret ettük. És az volt az egészséges. Nem voltunk akkor betegek, nem voltunk még akkor gyomorbetegek. Ó, de hogy.
Kinél sütöttek még otthon kenyeret?
Mi is úgy sütünk kenyeret odahaza. Heten voltunk testvérek, hát nem úgy volt, mint mostan, hogy megvesszük a kenyeret, hanem odahaza sütünk. Nálunk olyan kemence volt, hogy 6 kenyér félt bele, és odahaza megasztottunk, és akkor süttük a finom friss kenyeret, és még az tartott addig, abból ettünk.
Ön nagyon sóhajtott az imént.
Én az is sóhajtottam, mert bizony régen nagyon nagy szégyen volt, ha valaki a boltba vette meg a kenyeret.
Maguknál is sütöttek kenyeret?
Igen, édesanyám is sütött, és mi sokan voltunk testvérek, gyerekek.
Hányan?
5-en. És bizony egy hét alatt elfogyott az a kenyér, amit sütöttünk otthon. És akkor általában minden héten kellett sütni kenyeret.
Meg volt a napja a kenyérsütésnek?
Nem.
Akkor elfogyott?
Mikor elfogyott, akkor sütöttük. Akkor sütöttük a kenyeret.
Maguk is sütöttek kenyeret?
Igen. Iskolába mentem, iskola előtt bedagasztottam a kenyeret, mert már édesanyám még hajnalban elmentek aratni, meg hát a munkába, mert ugye aratás az folyamatosan ment, az augusztusig tartott az aratás, és akkor bedagasztottam iskola előtt a kenyeret, szünetbe hazaszaladtam kiszakítani, mondjuk azt, hogy kiszakítani, megformázni, és akkor kosárba raktuk, hetenként két kenyeret sütöttünk, puf, beletettük a szakajtóba, a két szakajtót egybe tettük, a másikat meg fel a halti kosár tetejére, és akkor így vittük a pécsébe. És mikor ott letettük, mert ott órára kellett vinni, mondjuk 11 órára, és akkor két órát sült, egy óra, akkor már lehetett menni a kenyerekért, és amikor jöttünk haza az iskolába, akkor mentem a kenyérért kiváltani, és akkor a halti kosár tetejére összeborítva rátette a pék, és akkor úgy vittük haza a friss kenyeret.
Mikor férhez mentem, akkor én magamnak otthon sütöttem kenyeret. Nagyon nagy élménnyel csináltam. 5 kiló lisztből szoktam sütni, és akkor mindig babot főztem, mert az ugye könnyebb volt, és akkor az úgy volt beosztva, hogy vinni kell a tésztát, kell menni a kenyéré, és akkor azt nagy örömmel hoztam haza, gyönyörű volt az a nagy kenyér 5 kiló lisztből. Otthon is volt különben kemencénk, amikor anyósomnak akarózott sütni, akkor ő is begyújtott a kemencébe, és akkor úgy sütöttünk, hogy a sógornőm is kettőt, én is kettőt, akkor ő sütött egyet, neki kevesebb kellett. És akkor otthon is sütöttünk, de azért javarészt a pékségbe sütöttünk.
Én nem sokáig sütöttem a kenyeret, én pár évig, mert mikor aztán megszülettek a gyerekek, én elmentem dolgozni, utána nem sütöttem kenyeret. Akkor a üzletbe vettem meg.
Nem volt már ideje kenyeret sütni?
Nem volt időm sem, meg már nem akartam.
Jöttek a üzemek, mentünk dolgozni, és akkor már nem értünk rá a kenyeret sütni. Kényelmesebb volt megvinni a kenyeret, meg hát úgy volt mindenki, ott annak már nem nagyon süttek odahaza kenyeret.
Fekete cserepes, fekete cserepes, a berceli bíróháza. Sírva sétál benne, sírva sétál benne, a berceli bíró lánya. Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába. Hely csak az enyém, az a barna legény, hervad el a kaszárnyába. Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába. Hely csak az enyém, az a barna legény, hervad el a kaszárnyába.
Erzsi néni élete során hogyan kereste meg a kenyerét?
Hát én nekem gyerekkoromban nagyon jó sorom volt, mert édesapomnak 17 hold földje volt, ő gépészkovácsolt, csépült falukban. Úgyhogy én akkor nem jöttem így urasókhoz, se napszomban, hanem odahaza sajolt földünkbe dolgoztunk, két aratunk pontot, azután szedtem a markot bizony hamar, 12 éves koromban körülött, mert sok volt a föld. Édesanyom egyedül volt, hárman voltunk testvérek, és akkor két aratótól ugye mi szedtük a márkot, mert édesanyomnak még odahaza voltak az öreg szülők, ugye azt kellett gyalmolítani. Hát én géphez csak úgy jártam, hogy kijöttek a csendőrök, mert ordason mindenkinek nagyon sok földje volt, hogy senki nem akar cséplőgéphez menni, és akkor minden háztól el kellett menni egyiknek, hogy el tudjak a gabonot csépölni, és akkor én édesanyom helyett jártam a géphez. Nagyon jó volt az, úgy elvicceltünk, elbolondoztunk ott a cséplőgépni. Hát, de úgy gondolom most ugye van a kombolyok aratnak, hogy a mostani fiataloknak csak jobb, eresztetők nem próbáltak se aratos, se a cséplőgéphez nem jártak. Ők kényelmesebben élnek, no de hagy is éljenek, hát legyen nekik jó, a gyerekeinknek is, onokainknak is jobb sorsok, mint nekünk volt, mert ott azért mi sokat dolgoztunk a földben. Hát szüleink még lehet, hogy többet ugye előtte, de ahogy én visszaemlékszek, ott van, én is 71 éves vagyok, ott az imon nagyon sokra emlékszek. Rontuton volt ez a nehéz helyzet, mikor ugye be kellett adni mindent, sertéseket, márhahús, tojós, zsírt, tejet, mindent ugye beszolgoltatni, hát akkor bizony akkor a rendszer volt, sért, akkor hát nehéz volt megint ott alakulni. Akkor éreztem, hogy olyan nehéz volt, hogy többet kellett dolgoznunk is.
Rendszerváltás után?
Igen, rendszerváltás után. Mert akkor már elvették a földeket, nem voltak földjeink. Akkor apukomnak is be kellett menni a TSZ-be beolni. Hát én nem jártam a TSZ-be se, mert akkor én üzletben dolgoztam. Ott 13 évet dolgoztam ottan. Anyósom jart, meg édesapom az kocsis volt ott akkor mondom TSZ-nél. Ők dolgoztak a TSZ-be. Én a TSZ munkát nem nagyon tudom, mert oda nem jártam, ugye. csak út míg van hasztalja férjemnek, abba dolgoztunk.
Nyugdíj volt, vezető volt?
Nem, hogy mondjam, nyugdíj előtt 4 évvel eltűrt anyósomnak a lábát, combnyaktörése volt, és akkor a büféből ott mentem a gyarba, gyarba dolgoztam még 4 évet, utána elmentem nyugdíjba, és akkor még nyugdíj után visszahívtak a gyarba a konyhóra. Akkor még a konyhón is dolgoztam, és mikor a gyarat beszortok, a belceli gyarat, akkor azóta nem jöttem dolgozni. Idős is vagyok, még van csalód, ugye, ott elég a csalódot ellótni, olatok ott mindent.
Monci néni, mi mindennel kereste a kenyerét élete során?
Az én szüleim cseléd emberek voltak, harmados fődeket, feles fődeket dolgoztak. Vincellér volt édesapám, 5 voltunk testvérek, bizony én 12 éves koromban szolgálni mentem, mert a 4 gyerek itthon maradt még, és nekem van ruha körülött, hogy legalább annyit keressek, hogy a saját ruhámra, de nem csak annyit, hanem haza is körülött küldeni pénzt, hogy legyen itthon egy kis jobb sors. Sose felejtem el, hogy nagyobb öcséim mindig emlegetik, hogy akkor volt szép karácsonyuk, mikor a Manci küldött nekik szaloncukrot testvére, mert bizony addig a karácsonyfára is édesanyám sütött, meg csináltunk gyerekek kockacukorból, sejempapírból szaloncukrot. Azután azt szolgáltam én 16 éves koromig Pesten, utána hazakerültem, mert édesanyám megbetegedett, és kellett menni édesapámmal aratni. Akkor azt hívtak nagyon vissza, ahol szolgáltam, de nem mentem, mert került itthon egy udvarlóm, és nem akarta, hogy visszamenjek. Úgyhogy akkor itthon mentem el szolgálni egyik fogorvoshoz. Ott szolgáltam 2 évig, még férhöz nem mentem. Akkor férhöz mentem, hát olyan helyre mentem férhöz, aki olyan jobb agynak tartotta magát. Hődek voltak minden, úgyhogy már akkor azt nem kellett más hődjeibe dolgozni. Otthon dolgoztunk, és akkor abból éltünk meg. Akkor mikor bejött a 50-esek, vagy 40-50-es évek, ugye, kaptunk egy kis fődet, úgy lettek a saját fődjeink, abba dolgoztunk tovább, és avval kerestük meg a kenyeret. De panaszkodni nem panaszkodhatok egy részből, mert talán olyan nyugodtabb világ volt, mint mama.
Az 50-es évek után hogyan alakult?
Hát, nekem szomorú sorsom volt, mert először is meghalt 2 gyerekem, a 2 első gyerekem, akkor a nagy szerelemből lett egy nem rendes házasság. Nem hagytam el az uram, nem voltunk el, de nem éltünk jó. Utána azt csak én dolgoztam, és 60-as években beartam a TSZ-be. Akkor ott voltam. Nem panaszkodhatok a 60-as években. Én mondhatom, hogy nekem nem volt rossz sorom. Szerettem dolgozni, megtiszteltek, megbecsültek a TSZ-be, vezetőségi tag lettem, tanács tag lettem, a közösséget mindig nagyon szerettem, úgyhogy sokat dolgoztam, mert lett az 2 gyerekem még utána, akik köztem. Fölneveltem őket, hála Istennek, iskoláztattam őket, abból a kiskeresetből, amit a TSZ-be kerestem, de nagyon szerettek ott is. Mindig azon voltak, hogy a Mancinak legyen munka, hogy föl tudja a családot tartani. Mert nem voltunk el, de ott laktunk egy házba. Ott éltem le az életemet, az uram ott kellett néznem a udvarba, mert én se tudtam hova menni a gyerekekvel, mert ma akkor fölépítettünk, amit jussoltunk házat a szüleitől, még azt nagyobbra megcsináltuk, és ott éltünk. Ő azt ott volt egy konyhába, ő külön lakott, meg én is ott laktam a gyerekekvel. Neveltem a fiamot, meg a lányomat, és akkor így telt az életem.
Egyedül tartottál a gyerekeket?
Egyedül tartottam el. De a gyerekek is dolgoztak, mihant a gyerekem ipari tanuló volt, de már hajnalban, mielőtt elment dolgozni, már akkor kivitt engem a szőlőbe, és még nem kellett neki menni, addig ott kapart velem, és akkor úgy ment haza. Megszokták a munkát, mai napig is szeretnek dolgozni. Hálát adok az Istennek, hogy azért elvultam is, elbírtam végezni mindent. Mindig mondták az asszonyok, nézzétek a Mancit a TSZ-be. Ez nem hozza ide a bánatot soha, mert
Tudtam, hogy úgyse segít rajta senki, de mutattam, hogy el vagyok. Na, jó vagyok. Hát a mai napban meg ma nagyon örülök, mert unokáim vannak. Nem olyan, nem tudom, hogy élünk, de azért hála Istennek jó a fiamval vagyok. Lányom külön van, háza van annak is. Dédunokáim vannak, úgyhogy nagyon meg vagyok. 78 éves vagyok, de hála Istennek ezért is, hogy ideig így bírtam. Nem is panaszkodhatok. Szeretnek, mindenütt szerettek, mindig, és most is a gyerekeim is, jó gyerekeim vannak, nagyon jó gyerekeim vannak, az biztos.
Gizi néni, mi mindennel kereste a kenyerét?
8 évig tanyáról jártam iskolába, 8 év után nem mentem tovább tanulni, hanem erdészethez elmentem dolgozni. Ott dolgoztam 3 évet, utána óvodakonyhájára kerültem. Utána dolgoztam gyerekotthonba, a berceli gyerekotthonba, ott is konyhán dolgoztam. Akkor a TS konyháján, úgyhogy mindig így konyhákon végeztem a dolgot. És akkor sajnos 88-ba leszázalékolásra kerültem, és akkor csak otthon dolgozok, amit hát bírok, tudok. A legfontosabb az, hogy békességben, nyugodtságban élni még ezt a kis időt. Férjemmel vagyunk ketten, odahaza lányom már külön él. 2 unokám van, 2 dédunokám van, és ezeknek örülök. Dédunokáim nagyon szeretem, ők is szeretnek itt lenni velem. Én így érzem magam jól.
Margit néni, mi mindennel kereste a kenyerét élete során?
A mezőgazdaságban is dolgoztam. Akkor aztán 70-től a postán dolgoztam. Ott egyesített fölvevő voltam, központkezelő voltam. Azt 21 évig ültem azt az egy széket, onnan aztán elmentem leszázalékolt nyugdíjba. Meg a mezőgazdaság, kertem van, nagy kertem, fólia benne, 2, azt megművelgetem. Gyerekeknek is van, nekem is van, meg a többi családtagoknak is szoktam adni, ajándékozni. Hát nagyon nehéz az élet, korán kellett kezdeni, és bizony nagyon sokat kellett dolgozni. Meg még most is, nyugdíjas éveimben is. Az életben a legfontosabb az, hogy ha valaki ma a családot alapít, akkor a gyerekeiért érjen, mert csak akkor vannak békességben. A férjével, hát azzal nagyon-nagyon meg kell lenni elégedve, és hát nagyon meg kell érteni egymást. Mindenféle. Ha állattenyésztésbe segít, akkor ott segít, ha itt segít, ott segít. Mindenütt segíteni kell egymásnak. Akkor minden jó van. De ha nem segítünk egymáson, nincs megértés, akkor nincs család.
Elhangzott Magunk süttük a kenyeret. Fél Gabriella dokumentum műsora. A műsorban részt vettek Bercel község asszonyai, Schneider Istvánné, Kertész Jánosné, Schneider Lászlóné, Kocsis Jánosné, Molnár Jánosné, Bodonyi Józsefné, Mravik Józsefné, Blaskó Ferencné, Blaskó Vincéné, Szarvas Lászlóné. A felvételt Turcsán Gabriella és Érsok Zoltán készítette 2003-ban, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Bródi Sándor Húsevők című írását Verebes Károly olvassa fel.
10:30 délelőtt. A kocsmában templomi csend. A pincér megjelenik, és szól. Még 10 perc, aztán jön. A hús jön. A főtt marhahús. A délben már nem kapható, utolérhetetlen, csontos marhahús, amelynek kedvéért a 20. kerületből jönnek ide vendégek az első kerületbe, az előkelő bécsi kocsmába. De ahová még a csontjához tapadó marhahúst várják, az nem előkelő rész, hanem a söntés, ahol kékkel terített 3 nagy asztal áll. Minden szék elfoglalva, és mögöttük már ott áll az új nemzedék, mely rosszkedvűen várja, hogy utánuk következzék. E percben azonban még az ülőkön bizonyos szelíd melankólia vesz erőt, az éhség, a kívánság és a várakozás 3-as szomorúsága. Folytott hangon csak néhányan beszélgetnek, többen sóhajtanak. Az ostobák, a nem igazi marhahúsevők sört isznak, sőt, kenyeret esznek előre. Még 5 perc, azonnal itt van, jelenti egy másik, optimistább pincér. Sóhajok kelnek, finom lárma az evőeszközökkel, de most már alig beszélget valaki is. A várakozás most már olyan feszült, hogy annak a 25-30 embernek, aki jelen van, egész lénye kívül kerül arca lárvájára. Ez a nekem való lakoma. A szükséges modortól és a köteles tettetéstől el nem torzult emberfejek. Boldog vagyok, hogy ide jöttem, és hálás a pincérnek, aki egyszer figyelmeztetett, hogy ha jó húst akarok enni, délelőtt jöjjek, amikor a legjavát kiadják azoknak, akik értenek hozzá és megérdemlik. Asszonyruhás ember mindössze csak 3 volt a vendégek között, a többi férfi, túl az élet delén mind, de a legkülönfélébb társadalmi állásban. Fajtára is igen különbözők, bár mind németül beszélnek. 20 éve járok ide csonthúst enni, mindig 10:30-ra ígérik, és soha nem kapjuk meg 10:45 előtt, szólalt meg egy úr, kissé hangosabban. Lepisszegték, mert nyilván féltek, hogy békétlenkedése és sürgetése megárt a hús minőségének. Viszont néhány falánk nem tudta tűrtőztetni magát, és pörölt a pincérrel, hogy hozza már, megeszik akár nyersen is. Pedig igazi éhes ember alig volt-e társaságban, amelynek nagyobb része a szolgai rendhez tartozott, és előbb is, de később még inkább, elárulták magukat, hogy bolti szolgák, kiszolgált komornyikok, gyógyszertári laboránsok, éjjeli őrök, pedellusok. De volt közöttük elég hivatalbeli is, polgári finánc, sőt, számtiszt és miniszteri tisztviselő is. Az ipari és kereskedői osztály volt a legkisebb, ellenben néhány olyan vendég is akadt, aki nyugdíjas és tőkepénzes, és nincs egyéb dolga és hivatása a földi életben, mint hogy délelőtt idejöjjön és főtt húst tegyen. 2 ezek között éppen a szomszédaim lilaszínű arccal és vérben forgó szemmel várja az eljövendőt, és alig ha van halvány sejtelmük is arról, hogy immár a halál számára étkeznek. Az egyik fúj, lélegzik, a másik egyre csuklik, és sunyin néz az ajtó felé, ahol a fekete frakkos pincér vigyorogva áll és közömbösen vár. Ide se jövök többet, ma vagyok utoljára, szól az egyik. Tudom, 10 krajcárral felemelték egy adag árát. Ezt a politika teszi, hörgi a másik. Á, dehogy! Ma minden kocsmáros egyesztendő alatt akar milliómos lenni. Más országban ez meg nem történhetik. Bezárják. Ha én hatóság vagyok, én becsukhatom, fuldokol a másik. Egy pincér nevetve bólint a fejével és megjegyzi. Így beszél egy milliómos. Hát az vagyok. De az én 10 krajcárom, az én 10 krajcárom. Nem tetszik elvinni a... Kedélyeskedik tovább a pincér, és a húsevő meredt szemmel néz maga elé, és elhallgat egy pillanatra. Most egyszerre kitör a zaj. Hozzák a soha többet. Forró tányérokban nagy darab húsok gőzölögnek, és a pára fátyolt borít a fejekre egy pillanatig. Most megint eltűnnek, és én, szegény nyomorultja némi képzőművészeti műveltségnek, nem az eleven arcokat látom, hanem Leonardo da Vinci amalapját, melyen emberek különféle állatokkal vannak összekombinálva. Mint egy sovány róka, mérgesen eszik egy vörös pénzügyőr, megesküszöm, hogy az. Az a teve, aki csendes elmélyedéssel rákcsál, az biztosan Szabó. Az olló kiáll a felső zsebéből, ezen felül a szakálla is úgy van nőve. Oroszlán is van egy. Gipszes a ruhája, alkalmasint szoboröntő. Hiénák, tigrisek, sőt, madarak is vannak e húsevők között. Alig-alig tudok visszatérni a természethez, és hogy azon frissen lássam őket, és gyönyörködjem, amint szemükben reflektál az élvezet más és másféleképpen, temperamentum és jellem különbségek szerint. Kék szemekben valósággal föllobog a szentimentalizmus az alatt, amíg urak eszik. A harmadik szomszédom sovány emberke mind a másik húsát nézi, és elégedetlenkedik. Csak piszkál a maga tányérján. Az ócsárlás és a dicséret hangjai hallatszanak. A csonthús se a régi. Ennél egy jobbat még nem ettem. Ez élvezet, nincs más, de csak ecetes tormával. A császár vajon eszik-e főtt marhahúst? A két gutaütéses, a leggyakorlottabb húsevők a leggyorsabban végezték el, és az ételtől mámorosan, gyorsan menekültek a tikkat levegőjű söntésből. Ki? Hamar az utcára! Az ajtó a ringre nyílik, majdnem szemben az operával. Három várakozó ül le a helyükbe. Egy férfi és két nő. A férfi vörös képű szőkehajú ruhapecsét tisztító segéd, amint azt a névjegyéről olvasom, alig hogy leült, átadja a vizitkártyáját. Nőmnek és mostoha lányomnak akartam ezt a húst itt megmutatni, közölte velem diadalittasan. Tetszik tudni, honnan jövünk mi egyenesen? Az anyakönyvvezetőtől. Jól érzed itt magad, mama? Kérdé fölöttébb élénken a nála valami kevéssel idősebb nőtől, aki fehér blúzában, vörös rózsás, fekete csipke kalapban kissé színesebb volt a szokottnál. A nagy föveg alatt az arca nem nagyobb, mint egy munkásököl, amelyen a hús alig tud megélni, a bőr rászárad. A kezei hihetetlenül rövidek, mintha az egyik felét ledolgozta volna. Egyél, mama! Szólt az új férj, és a száraz falatokat a menyecske tányérjára tette. Az asszony erőltetve evett, és hízelgő bámulattal nézte, amint az ura a szája egy részével étkezik, a másikkal pedig szónokol. Hideg snidling szósz tegyél, mama. A nők azt szeretik. Hazudtam, hogy ilyen hús nincs Bécsben sehol, ha? Mit nekünk esküvő ebéd, hogy a rokonokat tömjük? Nem okosabb, hogy ide jöttünk? Innen látom az ablakból az operát, és hercegeket látok, akik a Bristol Hotelba mennek. Minden valamire való ember itt jár el előttünk. Nézd meg magadnak, mostoha lányom, és nézd meg bennünket, hogy példát végy, és majd te is boldog legyél. A mostoha lány nem reagált, mert csak nem olyan szorgalmasan evett, mint új atya. És olyan vörös, de friss az arca és szőke a haja, mint ennek. 18 vagy 19 éves lehetett, de súlyban háromszor, talán többel is annyi, mint az édesanyja. Még egy adag paradicsom szószt kért, és elvállalta a zsíros falatot, amelyet mostohája a tányérjára tett. A mi kis, de elég rentábilis üzletünket nőm alapította. Mire képes egy ilyen szorgalmas nő, nem hinni az ember, szólt a szerencsés férj minden átmenet nélkül, és csodálkozva nézett tányérjára, amelyen a húsnak még nyomai sem maradtak. Gyerünk, mondá elégedetten, mint aki dolgát jól végezte, és megindult a nászmenet kifelé. Elől a mostoha és a leánya. Az élvezet kissé felfűtötte őket, és gyorsabban mentek a kelleténél. Az anya és az üzletalapító rövid és rossz lábán alig tudta a kettőt követni. A sarkon megvárták, és láttam, amint az ember karon fogta a két nőt, és mentek, mendegéltek, valamelyik külváros felé, haza. Sokáig néztem utánuk, és elszivarozgatva, lassanként egyedül az asztalnál, sok bolond dolog jutott az eszembe, főképpen a húsevőkről, rólunk, mindnyájunkról. Milyen különös is volt itt ez a délelőtti ebéd, a várakozó, tátott szájak, amelyek furcsa mozdulattal szedik be egy másik állat életét. Enni. Milyen furcsa. Ki csinálta ezt a pokoli, ezt a nagyszerű viccet, hogy enni kell? Szépnek kellene mondanom, ha nem volna kissé kényelmetlen a gondolat. Falunk és felfalatunk. Ezeken kívül még az is nyugtalanít, hogy nem tudom a házassági jogot. Vajon elvehet